Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 10. részének első 13 verséből. Helyet foglalva, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk az igét a római levél 10. részének első 13 verséből. Itt így szól hozzánk. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnilik, hogy Krisztus lehozza, vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnilik, hogy a Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben jöjjetek, álljunk színe elé és imádságban szólítsuk meg. Édesatyánk, háladással megköszönjük neked ezt a vasárnap délelőttöt. Magasztal a szívünk téged, hogy összegyűjtöttél minket a házadba, hogy tiéd lehet ez az óra, hogy van egy hely és van egy idő, ahol elcsendesedhetünk előtted, ahol kinyithatjuk a szívünket, hogy szólj hozzánk, te magad. Hálát adunk, Urunk, hiszen nem magától értetődő itt semmi. Ajándék, hogy itt lehetünk, ajándék, hogy neked élő és éltető szavad van ma is a 21. században. Áldunk téged hűségedért, amelyel végigkíséred a népedet a történelem útján. Áldunk téged, hogy megtartottál minket és a magyar nemzetet. Áldunk téged az mögöttünk levő ünnepekért, ahol különösképpen is szóltál és megjelentél. Áldunk téged a gyerekekért, akiket ránk bíztál. Áldunk téged iskolánkért, óvodánkért, ahol oly sok mindent elvégeztél. És kérünk is, Urunk, hogy a jót, amit elkezdtél, vidd véghez. És kérünk most, hogy te szólj hozzánk, hiszen emberi szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Te szólj, Urunk, hogy halljuk a te üzenetedet, hogy vele csendüljen a fülünk, hogy megrendüljön a szívünk, és fölfedezzük, mi a te fantasztikus akaratod, mi a te döbbenetes üzeneted velünk, vagy hozzánk. Így vagyunk itt előtted, vágyakozva, várakozva, kérve, hogy az egyszerű emberi szavakat formáld át igévé, és magadra nézne mi ránk, a te szentségedre, a te tisztaságodra, a te irgalmadra. Hálát adunk neked, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Kérjük is bocsánatodat minden vétkünkért, minden mulasztásunkért, minden cselekedeti és gondolati bűnünkért. Töröld el azokat Jézus Krisztus vére árán. És így kérünk, szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj bennünk hatalmasan. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 10. részének 10. versében, ahol ezeket találjuk. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Nem tudom, testvéreim, tudjátok-e, hogy volt a történelemnek olyan korszaka, amikor a templomokban és a teológiákon az egyik legfontosabb kérdéssé ez a fogalom vált, hogy megigazulás. Mit jelent ez? Megigazulni, igazzá nyilvánítani, vagy nyilvánítottnak lenni. Nagy viták folytak, különösen a 16. században, a reformáció körül, és ők ennek, amikor megértették az igazságát, hihetetlenül nagy öröm és erő töltött el az életüket. Például, amikor még megtérése előtt Luther Márton is küszködött a kérdéssel, hogy mondta maga nyelvén, hogy wie kriege ich einen gnädigen Gott, vagyis hogyan találhatnék egy kegyelmes Istenre. Ott volt a háttérben ez a kérdés. Lehetek én igaz az ő szemében? Hogyan lehet? Ahogy ő ismerte a középkor egyháza közvetítésével Istent, hát az félelmetes volt. Ott félni kellett, remegni kellett, rettegni kellett az Istentől. Egy ilyen környezetben különösen nagy hír és nagy felfedezés volt, amikor rádöbbentek a Biblia olvasói, kutatói, hogy mit is tanít a Biblia a megigazulásról, erről a különös fogalomról, ami mai fülünknek tényleg idegenül cseng, szinte a hétköznapi életben sose használjuk. De próbáljuk meg mégis, engedjük, hogy Isten közel hozza az életünkhöz, hiszen, ahogy mondtam, Luthernek a megtérése, a megújulása is ezzel függött össze. Rátalált egy kegyelmes Istenre, a kegyelmes Istenre, amikor megértette, hogyan igazít meg minket. Azért is jó tisztázni ezeket a dolgokat, most csak utalok még egy-két példára, mert sokszor nem veszük észre, de pontatlanul fogalmazunk azért, mert nincs a helyén a szívünkben a Biblia üzenete. És ezek a pontatlanságok mindig azt eredményezik, hogy a hitünk erőtlenebb, hogy nincs örömünk, és végső soron alig-alig van gyümölcse az életünknek. Tehát nem a szavakkal való játék ez, hanem sokkal több. Itt Isten akaratának, üzenetének a megértése, és a mi jövőnk, és egész életünk függ attól, hogy vajon jól értjük-e azt, amit Isten ránk bízott és hagyományozott. Például, érdekes példa erre, hogy a mai világban, ahol annyi kuszaság van a családokban, és olyan sok gyermek gyakorlatilag egyetlen szülővel él. Tudjátok, hogy a legtöbben hogy szokták mondani az 5. parancsolatot? Tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Így van a Bibliában? Nem, fordítva van. Tiszteld apádat és anyádat. És ezt tudjátok, mit jelent, kedves férfiak? Mielőtt itt valaki elbízná magát, hogy na lám. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb a felelősségünk. Nagyon súlyos dolog ám ez, de most nem akarok ebbe belemenni. De mai gyerekek rendszeresen összekeverik, és így mondják, tiszteld anyádat és apádat. Mert az apa vagy fizikailag nincs jelen a családban, vagy lelkileg. Vagy sem. Tehát, mondom, ez csak egy példa, hogy nem mindegy ám, hogy írta Isten az igéjét, így írta, például az 5. parancsolatot, tiszteld apádat és anyádat. Aztán lelkészekkel is előfordul, hogy a Szent Háromság tan olyan helyekre beleszűrődik a gondolatainkba, ahol nem is úgy van az az ige. Például rendszeresen szoktuk, vagy szoktak ilyen áldásformát mondani, a végén Isten tiszteletnek, hogy az atyának kegyelme, a fiúnak szeretet és a Szentlélek közössége legyen veletek. Biztos hallottatok már ilyet. Pedig hogy írja Pál? 2 Korintus 13.13-ban? Úgy írja. 1. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Mert mi a legfontosabb? Mit kell először is megismernünk, hogy nekünk életünk, reménységünk, boldogságunk, üdvösségünk legyen? Hát a legelső az Úr Jézus Krisztus kegyelme, ami természetesen az Atya szeretetéből fakad, de ebben most megint nem mennék bele. Hát itt sem mindegy azért, hogy milyen sorrendet mondunk, nem üdvösség kérdése, de a hitünknek erősségét igenis befolyásolja, vagy éppen erőtleníti, ha így önkényesen, meg oda nem figyelve cserélgetünk szavakat. Vagy hadd mondjak még példát, a mostani konfirmációs könyvben van egy ilyen kérdés, hogy hogyan ki ismeri igazán mi a kereszthalál jelentősége, az, akinek a Szentlélek világossá teszi, mondja a válasz, hogy miattam helyettem és érettem történt a kereszthalál. Rendszeresen mai gyerekek és felnőttek hogy szokták ezt mondani? Ilyen sorrendben mondják, hogy érettem, helyettem és miattam történt a kereszthalál. Mit mutat ez a szócsere? Hát, hogy én vagyok a legfontosabb a világon. Minden érettem van. Hát a nap is azért kelt föl ma. Engedjétek meg ennyi szarkazmust. Tehát nem vicc ez, nem bűn, most más sorrendben mondani, csak árulkodik. Nem akarunk szembenézni vele, hogy igenis ott kezdődnek a dolgok, a hitünk, hogy azzal nézek szemben, miattam. Miattam történt a kereszthalál. Persze, hogy helyettem és érettem is. Persze. De miattam történt. Ezt nem szabad kifelejteni, hogy ez a legelső. És erre majd vissza fogok térni, mert ez is a megigazulással összefügg. Még egy utalás, csak a Szent Háromság vasárnapja van ma, de mégis a megigazulásról szeretnék most inkább bizonyságot tenni még. De amikor a Szent Háromság személyeit is olyan önkényesen egyik-másik teológus, vagy akár hívő ember úgy szétdarabolja, a Biblia azért nem így beszél Istenről. Nem beszél. Arról beszél, hogy egy Istenünk van, akit tisztelünk atyaként, fiúként és szentlélekként, de amikor arról beszél, hogy kit szólítsak meg, kit fogadjak be, akkor egyet mond, akik befogadták őt, az Úr Jézust. Azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében. És nem kell külön befogadnunk az atyát, mint egy különálló, független szemét, és nem kell külön befogadnunk a Szent Lelket, mint egy önálló, független szemét. Ezek is úgymond finomságok a teológiában, de fontosak a maguk helyén, ha ezekről beszélgetünk. Mert ha nem figyelünk, sok-sok tévedés és tévtanítás születik belőle, ha ezekre a sorrendekre és bibliai igazságokra nem figyelünk oda. Ma tehát a kérdésünk, mi a megigazulás? Egyáltalán mi ez? Érdekes, hogy magáról a megszentelődésről még többet szoktunk beszélni, és talán beszélgetni is. Tudjátok miért? Azt gondolom azért, mert az ember ösztönösen érzi, hogy a megigazulás az valahogy, azt valahogy Isten csinálja, hogy megigazít. A megszentelődésről meg azt gondoljuk, hogy azt mi csinálhatjuk. Hát ez is félreértés. Úgy érzi az emberi szív, az óemberi szív, hogy az elsővel azzal nem lehet, a megigazulással, megigazítással nem lehet, de az utóbbival lehet dicsekedni. Lásd én, milyen megszentelt életet élek. Pedig ez is tévedés. Mert igaz, az elsőt, a megigazítást teljesen Isten készítette el, és Isten végzi el, Isten adja át. A másodikban, a megszentelődésben van felelősségem, de még sincs okom a dicsekvésre. Mert aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, tanítja a Szentírás. És most egy új, fontos megértési lehetőséget hadd tárjak elétek, amit számomra is egy bibliafordítás tett világossá. Mert a megigazulás szót lehet így is fordítani, ez is benne van, elfogadottság. A megigazult azt is jelenti, hogy elfogadható vagy elfogadott. Van egy úgynevezett egyszerű bibliafordítás, próbálták egészen a mai nyelvhez közel hozni, most ebből idézek a mai igén két, második, harmadik versét. Azt elmondhatom róluk, mondja Pál, hogy teljes erővel igyekszenek Istenhez, de nem ismerik az utat, amely hozzávezet, hiszen nem értették meg, milyen módon teszi Isten az embert elfogadhatóvá a maga számára. Megpróbálták saját magukat elfogadhatóvá tenni. Isten ugyan elkészítette az útját, hogy lehet valaki a számára elfogadható, de Izrael ezt elutasította. Isten ugyan elkészítette az útját, hogy lehet valaki Isten számára elfogadható, de Izrael ezt elutasította. És az alap igénket így olvassuk a 10. verset, mert a szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, és a szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk, hogy megmeneküljünk. Szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk. Az első kérdés tehát, elfogadható vagy-e Isten számára? Többféle válaszod lehet, testvér, de az legyen őszinte, erre kérlek. Lehet az a válaszod, igen, hiszen az elfogadható szó, fogalom, az a kettes szintet is magába foglalja. A kettes, az elégséges, az nem bukik meg. Tehát elfogadható lehetek, a kettes még átmegy. Vagy úgy gondolod, hogy igen, elfogadható vagyok Isten számára, ha nem is vagyok ötös, de azért sokaknál jobb. Ha nem is vagyok ötös, de azért sokaknál jobb vagyok. Ezt nagyon sokan gondolják. Félek, hogy itt is, kedves jelenlévők közül, sokan így gondolkoznak. És szeretnék rámutatni arra, hogy az Atya számára egyetlen mérce létezik, és egyetlen szint, az emberré lett Jézus Krisztus. Nem az ötös szint, hanem a jézusi szint. Nem az ötös, hanem aki olyan tiszta, olyan szent, és olyan fedhetetlen, mint ő, az megy be az Isten országába. Azé a mennyek országa. Más nem mehet be, csak aki valamennyi törvényt megtartotta. Mindet, testvérek, ahogyan Jézus. A gazdag ifjúra emlékezzetek, oda megy ez a fiatal ember Jézushoz, és megkérdezi az emberi élet legfontosabb kérdését, mit tegyek, hogy üdvözüljek? Mit válaszol Jézus? Azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat. És ott felsorolja a fiatal ember, hogy ő alapvetően megtartja. És mégis elmegy üdvösség nélkül. Mert, mint kiderül, ha megfigyeljük az összefüggéseket, számára vagyon volt az Isten, az első a szívében, és nem az élő Úr. Rögtön az első parancsolatot hágta át, csak észre sem vette, hogy az ő Istene az a vagyon, az az egzisztencia, az az életszínvonal. És elmegy ez a fiatal ember, mert addig még azt hitte, hogy ő megüti az ötös szintet, Jézus pedig rámutat, hogy valami másra volna szükség, mint ennek a színnek a megütésére. Pedig, ha megütné, most olvastuk a mai igénk 5. versében, Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. Aki megtartja mindet, az él, sőt, örökké él általa. Testvér, milyen szinten vagy elfogadható Isten számára? Tedd föl magadnak ezt a kérdést most. Milyen szinten vagy te elfogadható Isten számára? Más szavakkal így is lehetne mondani, hogy igaz vagy-e? De vigyázzunk, mert ha válaszunk nem, ami már egy fokkal jobb, mint az eddigiek, ha válaszunk nem, még mindig találhatunk magunknak kibúvókat. Például ilyen kibúvót, hogy nem vagyok elfogadható, de hát mások sem. Hát senki nem üti meg a Jézusi mércét. Ha komolyan vesszük az emberi és erkölcsi parancsolatokat, még azon a szinten sem vagyunk, sem magatartásból, sem szorgalomból ötösök. Nem vagyok elfogadható, de mások sem. Csak nem vet el az Isten mindenkit, és akkor jön egy ravasz érvelés, hát nem lehet olyan igazságtalan a jó Isten. Nem lehet olyan igazságtalan a jó Isten, hogy elvessen. Hát nem is igazságtalan Isten, majd látni fogjuk, hanem döbbenetes, hogy milyen megoldást készített. De ez nem mentség, hogy mások sem ütik meg a szintet. Aztán a következő válasz, ami megszülethet, hogy elismeri az ember, hogy nem vagyok elfogadható Isten számára, de dolgozom rajta. Dolgozom rajta. Kedves idősebb hívő testvérek! Nézzetek magatokba, én is a magam korában visszatekintek. Ti jobbnak érzitek magatokat, mint 20 évvel ezelőtt? Több szomorú példa van előttem, amikor időskori agyérelmeszesedő betegek, komoly hívő emberek hihetetlenül házsártosak és kötekedők lettek öregségükre. Azt kell mondani, hogy rosszabbak lettek, legalábbis külső ránézésre, mint régebben. Pedig újjászületett hívő emberek voltak, ma már meghaltak. Jobbak lettünk? Az tény, testvérek, hogy Isten segít bűnöktől megszabadulni. Igen, van bizonyos fejlődés a hívő ember útján. De én például nem merném azt mondani, így egyértelmű, hogy én ma jobb hívő ember vagyok, mint 20 évvel ezelőtt voltam. Pedig Isten kegyelméből akkor is Isten gyermekének vallhattam magam. De nem vagyok jobb. Több bűnt látok ma, mint akkor. Ha nagyon szigorúan veszem, azt mondom, rosszabb vagyok. Legalábbis látom, hogy ez is, az is, amaz is. Nem is gondoltam volna 20 évvel ezelőtt, hogy ilyen bűnök is vannak bennem, a szívemben, a gondolataimban. Szóval, hogy van akkor ez a dolgozom rajta? Dolgozom rajta, hogy elfogadható legyek Istennek? Hát bele fogsz rokkanni, testvér. Tényleg, bele fogsz rokkanni, ha te ezért meg akarsz dolgozni. Talán erre is gondolt egy lelki pásztor, aki egy ilyen érdekes kategóriát fogalmazott meg, hogy ekléziogén neurózis. Ezt több mindenre értette, de ez körülbelül ilyesmire utal, amikor valaki a saját vallásosságába belebetegszik. Neurotikus lesz attól, ahogy ő megpróbál jó vallásos lenni. Hát igen, Pál azt mondja, hogy ezt ne tegyétek, hagyd abba, mert lehet, hogy itt is vannak, akik évek óta, évtizedek óta ezen dolgoznak, ezen küszködnek, hogy elfogadhatóak legyenek Isten előtt. És már rég elveszett az örömük, már rég elveszett a kedvük is, de még itt vannak, hála Istennek. De nincs kisugárzása az életüknek, és nincs gyümölcs, meg nagyon keményen dolgoznak rajta. Én szeretnék elfogadható lenni Isten számára. Tegyétek észre, hogy Pál erről beszél, amikor Izraelről beszél, és azt mondja, hogy eltévesztették. Nem akarták elfogadni azt, hogy Isten hogyan fogadja el az embert. Isten igazságát nem akarták elfogadni. A maguk igazságát erőltették, és erőltetik mind a mai napig. Megpróbálják elfogadhatóvá tenni az ő vallásosságukat. És talán te is, testvér, ezen küszködsz és keseregsz, már évek óta csak nem beszéltünk erről, vagy nem merted elmondani, hogy olyan jó lenne már felszabadulni. Olyan jó lenne, ha valaki elmondaná, hogy akkor most itt mit is vár el az Isten? A második döntő kérdés, hogyan teszi Isten az embert elfogadhatóvá a maga számára? Egy egyszerű teszttel vizsgálhatod, hogy te mit gondolsz erről. Mit mondanál magadban és őszintén, ha most ide bejönne egy rabló vagy egy gyilkos, akit nyilvánvalóan tetten értek és elítéltek? Egy elítélt rabló, és bejönne egy elítélt gyilkos. Mit mondanál? Mit gondolnál ott a szíved mélyén? Lehető elfogadható az élő szent Isten számára? És ha igen, hogyan? Mit tegyen? És talán jönnek is az ötletek. Na, mit mondanánk neki? Tartsd meg a parancsolatokat. Tartsd bűnbánatot. Keresztelkedj meg, ha még nem keresztelkedtél. Mutass valamiféle áldozatkészséget Isten iránt. Lám, mi már mennyi mindent megtettünk. És mutatnánk magunkra. De tudjátok, testvérek, itt a templomba járók között is lehetnek, akikről egyik vagy másik testvér úgy látja, hogy nem elfogadható az Isten számára ez a testvér. Nem elfogadható. Nem úgy él, nem olyan a hívő élete, nem úgy cselekszik. Akkor nekik is ugyanazt tanácsolnánk? Ugyanazt tanácsoljuk? Ugyanezekkel az elvárásokkal közeledünk feléjük? Tartsd meg a parancsolatokat, tartsd bűnbánatot és térj meg, keresztelkedj meg, mutass valami áldozatkészséget Isten iránt. Lám, mi már mennyi mindent megtettünk. Ezt kell mondani? Ez van az igében? Testvéreim, az igében a következő áll. Kizárólag egyetlen módon igazul meg, vagyis lesz elfogadhatóvá az ember Isten előtt, Ha hisz. Ha hisz. Hogy idézem újra azt a fordítást. Mert a szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, és a szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk, hogy megmeneküljünk. Mondhatnátok, hogy erről már százszor hallottatok, vagy ezerszer. Hisz. De itt nem az Isten létében való hitről van szó. Ez senki nem segít. Tudjuk jól Jakab apostoltól, hát az ördögök is hiszik, hogy van Isten, és rettegnek. Ők méltán rettegnek. Nem az Isten létéről van szó. Az önmagában semmit sem ér. Ki merem mondani innen a szószékről? Ha hiszel Istenben, hogy Isten létezik, ez semmit nem segít rajtad. Az válik elfogadhatóvá Isten szemében, aki elhiszi Istennek, mai nyelven egyszerűen, hadd fogalmazzak, nem is a legszebb stílusban, de érthetően. Muszáj volt Jézusnak meghalnia a bűneim miatt. Muszáj volt Jézusnak meghalnia a bűneim miatt. Ezt elhitted-e már valaha? Hogy te vagy az Isten fia gyilkosa, meg én, aki itt állok a szószéken. Ezt elhitted-e, testvér? Ez a megigazulás kulcskérdése. Ez az elfogadhatóság egyetlen feltétele. Elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus gyilkosa vagy? Te, és nem Pilátus, meg Heródes, meg a régi zsidók, meg akárki. Elég szomorú, és itt is megjegyzem, hogy középkorban kialakult egy ilyen szörnyű tévtanítás, hogy kik az Isten gyilkosok? Hát ezt ráfogták egy népre egyes teológusok is még a középkorban. Innen aztán könnyű eljutni az antiszemitizmusig, de ne tegyük. Mert Jézus gyilkosa én vagyok, meg te vagy, és ha ezt elhiszed, abban a pillanatban elfogadhatóvá lettél az örökkévaló Szent Isten számára. Abban a pillanatban igazzá nyilvánítatsz. Megigazulsz, ha ezt elhiszed, hogy Jézus gyilkosa vagy a bűneid miatt. És felszabadul a lelked, és elkezded imádni az imádnivalót, az Istent, hogy ilyen megoldást készített. És abba hagyod a görcsös erőlködést, hogy majd én megfelelek, Uram, majd én megfelelek neked. Hanem innentől kezdve spontán, úgy hálából jön belőled, hogy Uram, akkor most mit tehetnék, érted? És elmondja Pál azt is, hogy először mit csinálj. Még erről egy pár szót, még ez belefér. De itt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy testvérek, ez a kegyelem és a hitrejutás lényege, és a bűnbánat tartásnak is a helye. Jézus gyilkosa vagyok. Annyira ocsmányok a bűneim, hogy bele kellett halni. Nincs szépítés, nincs kozmetikázásra lehetőség. Nincs. A gyerekkori első hazugságotól kezdve a legutóbbi gonosz gondolatodig, parázna nézésedig és irigységedig, minden benne van abban, hogy Jézusnak meg kellett halnia. Muszáj volt Jézusnak meghalnia a bűneid miatt. És az én bűneim miatt. Elhiszem? Hidd el, bátorít az ige. Mert ha elhiszed, megigazulsz. Vagyis Isten elfogadhatóvá nyilvánít téged. Csak ezért. Mert a tényleges tetteket azt Jézus tette meg, amikor hagyta magát megfogni, megalázni, és keresztre feszíteni. A tényleges cselekedeteket ő vitte véghez. Áldott legyen érte az ő neve. Miránk a hitet bízta az Isten. Hidd el, és megigazulsz. Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. És egyetlen kérdés marad, ha ezt már elfogadtuk és megértettük, hogy önmagunkban egyáltalán nem vagyunk elfogadhatóak Isten számára, egyikünk sem, és mégis Krisztusért kész elfogadni minket, akkor annyi marad már, hogy hogyan jelenik meg ez az élő igazi hit. Hogyan jelenjen meg? Vajon erről Isten mit gondol? Azt gondolnánk elsőre mi, hogy a szeretetben. Igen, de ez csak a második lépés, testvérek, az ige szerint. Nagyon-nagyon fontos, kiagyhatatlan, de a második lépés. Figyeljétek meg, hogy tanít az apostol. Az első, ahogy megjelenik, és meg kell, hogy jelenjen az élő igazi hit, szájjal teszünk vallást. Szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk. Hiszünk önmagunkról, mint elveszettekről, és Jézus Krisztusról, mint megmentőnkről. Szánkkal mondjuk el, hogy igen, miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál. És nem azt mondom el, mit kellene végre a másiknak tennie. Ebben profik vagyunk, merem mondani. Azt mi nagyon el tudjuk mondani, hogy mit kéne a másiknak tennie. És újra soroljuk, hogy na, most már ideje volna, hogy bűnbánatot tarts, most már ebből nagyon meg kellene térni, na végre már hinned kellene, na stb. Most már azért hozhatnál valami áldozatot is, most már az igazán szolgálnod kellene, ennye, bejnye. El tudjuk mondani, hogy mit kéne a másiknak tennie. De nem ezt mondja az apostol, hanem azt mondd el, hogy te mit tettél, és veled mit tett az Isten. Hogy te mennyire elfogadhatatlanul viselkedtél az Úr számára, és hogy mégis mennyire elfogadott téged az Úr Jézusért. Na, ez a misszió. Erről szól az evangelizáció. Ezt kell elmondanunk. Itt van, Pál világossá teszi. Szájjal vallást teszünk arról, amit hiszünk. Ez bizonyítja, hogy üdvösségünk van. Hiszen mi sem cselekedeteink alapján kaptunk bocsánatot. Hiszen nem arról kell beszélni, hogy mit csináljon a másik. Az majd egy következő kör lesz. Az egyébként is Isten lelke fogja mutatni neki. Ne aggódjunk mi ezek miatt. Imádkozni lehet és kell, és szabad egymásért. De azt mondja Pál, a hitrejutásnak első biztos jele, hogy szájjal vallást teszek arról, amit ő tett értem, az elveszettért. Nem a cselekedeteimről beszélek, nem a megtérésemről ilyen értelemben, hogy én ott mit cselekedtem, hanem hogy az Úr mit cselekedett értem, és hogyan vezetett engem például el ide, hogy leroskadjak, abba hagyjam az erőlködést, a görcsölést, a kínlódást, a megfelelni vágyást, és elfogadjam úgy, ahogy Isten rendelte. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Nem cselekedetek, hanem kizárólag hit által lett az enyém mindez. Így igazultam meg, így lettem elfogadottá. Ezért összefoglalva a küldetésünk így szól. Szeretettel mondd el, mondd meg az igazat. Ideig azt hiszem, hogy mindenki egyetért. Szeretettel mondd meg az igazat. De az igazat önmagadról és önmagadra nézve mondd el. Ne a másikra, ne a másikról, önmagadról mondd el, mi az igazság. Mennyire méltó vagy a kárhozatra? Mennyire méltó vagy arra, hogy Isten ne fogadjon el téged? És mondd el, hogy mégis elfogad az Úr Jézus Krisztusért. Mondd el, hogy mit tett veled, mit tett érted, mit tett helyetted. Szeretettel mondd meg az igazat, de az igazat önmagadról és önmagadra nézve mondd el, azt, hogy ő mit tett veled. Ez az igazi misszió, testvérek. Ez a misszió. Amikor ott van az őszinte vallomás, az őszinte vallástétel, én teljesen elfogadhatatlan voltam Isten számára. Ha úgy maradok, ha nem tesz értem valamit, végem van. De nem hagyott cserben. Nem hagyott cserben, hanem egy szülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígére, testvérek. Énekeljük a 256. dicséretünk 6. versét, 256. dicséret 6. verszakát. Kész már az én szívem néked énekelni. Imádkozzunk. Úr Jézus, azt énekeltük, és ezt szeretnénk saját szavainkkal mondani, hogy kész a mi szívünk megvallani. Megvallani azt, hogy kik vagyunk, mennyire elfogadhatatlanok a te számodra, hiszen annyi szentségtelenség, annyi tisztátalanság rejtőzik az emberi szív mélyén. Köszönjük neked, Urunk, hogy mégis lehetséges a lehetetlen. Te megigazítasz, te igazzá nyilvánítasz, mert te fölvállaltad a mi sorsunkat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt hirdethetjük, amit te cselekedtél, hogy te hogyan hajoltál le hozzánk, hogyan kerested meg a mi elveszett kóborló életünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell erőlködni és minden áron vallásossággal bizonyítani, hogy elfogadhatók vagyunk a Szent Istennek, hiszen egyedül te vagy elfogadható az örökkévaló atyának. De te fölvállalsz minket, és te megigazítasz. Köszönjük neked mindezt, Úrunk, amit értünk tettél. És köszönjük, hogy hittel vallhatjuk, és mondhatjuk el az igazságot másoknak. Miattam, helyettem és érettem történt a kereszt halál. Képzeljétek el, rokonaim, barátaim, szomszédaim, munkatársaim. Miattam halt meg Jézus, de helyettem is és érettem is, hogy én Isten gyermeke lehessek, hogy abban a boldog örömben élhessek, hogy kegyelmet kaptam ingyen, és hogy ebből az örömből cselekedet legyen, szeretet legyen, hétköznapi élet legyen. Urunk, eleveníts meg így minket az élő hitben, hogy ne vallásoskodjunk, hanem merjünk és akarjunk hitvalló életet élni. Valóban rád mutatni, téged dicsőíteni, nem számon kérni, hanem téged magasztalni. Köszönjük, Urunk, ígédet. Köszönjük, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg életünket, Urunk. Olyan nagy szüksége van ennek a városnak, hívő emberekre. Olyan nagy szüksége van az országnak, a nemzetnek. Olyan kevesen ismernek téged, olyan kevesen tudják, mit jelent elfogadottnak lenni. Olyan sokan vannak, akik a régi Izraelhez hasonlóan saját erejükből próbálnak megigazulni. Dolgoznak rajta, hogy elfogadhatók legyenek a Szent Isten előtt, és érzik, hogy nem megy. Vagy becsapják önmagukat, és azt hiszik, hogy sikerült. Urunk, adj ébredést, igazi lelki megújulást a mi időnkben a Földön. Itt ebben a városban, az országban, a Kárpát-medencében és szerte a világon. Külön könyörgünk kárpátaljai testvéreinkért, nehéz, feszült helyzetben. Adj nekik bölcsességet és hitet, hogy ragaszkodva hozzád jó gyümölcsöt teremjen az életük, hogy a békességet munkálhassák. Tartsd vissza a gonoszság, a háború erőit, Urunk, kérünk. És így könyörgünk minden gyászolóért, minden betegért, mindenkiért, aki terheket hordoz a szíve mélyén, mert most kellett megállni a temetőben, vagy éppen kórházi ágyon, vagy otthon fekszik, mert nem tud kimozdulni. Könyörülj rajtunk, Urunk, te vagy a mi gyógyítónk. Köszönjük, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Áldott legyen a te nagy és szent neved. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusban. Amen.